Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy nap ez a mai a Neokon életében, ugyanis útjára indítjuk, megszülettetjük a Konkesztet, a Neokon.
Megszüljük,
együtt szüljük meg a Konkesztet, a Neokon új podcast sorozatát. Régóta érlelődik bennünk ez az ötlet, mármint az az ötlet, hogy podcast formájában is jelentkezünk, és az egyik gondolatébresztő, aminek apropóján eszünkbe jutott ez, az, hogy ti nem tudjátok, kedves olvasók, hírkövetők nem biztos, hogy tudják, nekünk a szerkesztőségi értekezletek rendkívül nem csak, hogy parázs vitákkal teli, de rendkívül izgalmasak és érdekesek. Azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha beengednénk az olvasókat, beengednénk a hallgatókat és nézőket egy ilyen szerkesztőségi beszélgetésbe. Így születik a Neokon Podcast, természetesen egy kicsit stilizált formában. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, a Neokon főszerkesztője, és ma az első pilotadásban még szűkebb körben veszünk részt. Itt van velem főszerkesztő társam, a Neokon főszerkesztő helyettese Seres Attila, akit szintén sok szeretettel üdvözlök. Neked a média, hogy mondjam, a vizuális és audio formájú média az nem újdonság, ugye sok felületen lehet vele találkozni, és nem tudom, neked milyen érzés elindítani a Neokon podcastet?
Hát ez egy nagyon rég várt álomnak és tervnek a beteljesülése, mert tényleg annyira termékenyek szoktak lenni a társalgásaink, hát tulajdonképpen innen is jött az ötlet, hogy a szerkesztőségi ülések azok nem ilyen formális történetek, ahol megbeszéljük egyszerűen a teendőket, hanem mindig az éppen aktuális témákat alaposan kitárgyaljuk, és hát igazából innen jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezeket a termékeny vitákat, amiket a fiatal és nagyon ambiciózus szerkesztő társainkkal szoktunk folytatni, ezeket közkincsé tennénk és megosztanánk az olvasókkal. Egyben remélhetőleg ezekből majd ilyen kis szemlékcikkek is fognak születni, és nagyon várjuk az olvasóinknak a visszajelzéseit is ezekre a markáns véleményekre, amivel tulajdonképpen kontextusba is helyezzük azt a hírfolyamot, hogy miért pont olyan a hírfolyam, mi az, amit a hírfolyamba beválogatunk, és mi az, amit nem, miért válogatunk be, és mit miért nem.
Ezeket. Mert hogy ez a Neokon egyik igazi különlegessége, az pedig az, hogy nem csak tájékoztatunk, hanem igyekszünk hátteret és világítást adni, most stúdióban vagyunk, és van világítás, szóval világítást adni ezeknek az eseményeknek, mi rávilágítani a háttérre, kontextusra, mi miért történik. Ez egy pilotadás, ezt nem titkoljuk, mi se csináltunk még ilyet, legalábbis nem ebben a formában. Úgyhogy jövő héttől remélhetőleg szerkesztő társaink is részt vesznek ezeken a beszélgetéseken, sőt úgy tervezzük, hogy külföldi bejelentkezők, vendégek, szakértőket is megszólaltatunk majd egy-egy alkalommal, attól függően éppen, hogy mi lesz a téma.
Sztárszerzőinket,
így van.
Akik ezt a podcastot hallgatják, valószínűleg találkoztak már Robert C. Castell-nek a nevével, aki ugye az izraeli biztonságpolitikai szakértőnk és főmunkatársunk is, valamint Kőnen Krisztinával, aki Németországban élő, rekünk rendszeresen publikáló, szintén tulajdonképpen sztárszerzőnk, hiszen több tízezres olvasottságot érnek el, és nagyon sok megosztást is a mainstream médiában az ő általuk írt cikkek.
De hát ugyanígy beszeretnénk hozni Sós Eszter Petronellát is Franciaországban, jövő héten most vasárnap Franciaországban éppen választások lesznek, és hát ugye persze a két fiatal szerkesztőtársunkról, ne feledkezzünk meg, Hajdú Tímáról és Hende Olivérről, akit remélhetőleg jövő héten Isten segít, már velük is találkozhatnak a kedves nézők, olvasók, hallgatók.
Még egy szót érdemes igen. Talán mondani, hogy mit is értünk kontextusba helyezésen, és talán akik először hallgatják a podcastot, az első kérdésük lehet, hogy az lenne, hogy mit jelent az, hogy ugye liberális-konzervatív, vagy
konzervatív-liberális, igen.
Konzervatív-liberális lap vagyunk. Mi kerüljük azt a szót, hogy objektív. Tehát a valóságnak az objektív leírása az... Hát, hogy mondjam, eléggé durva, ugye? Mert mi az objektív valóság? Az objektív valóság az, hogy másodpercenként 50 kilométeres sebességgel száguldunk egy a reménytelen hidegben egy izzó...
Egy földgubolygón.
Egy szikla tömbön, egy izzó gömb körül, és igazából semmi remény nincs arra, hogy ebből valami jó kisül. Tehát az objektivitásról ennyit, hogy objektíve talán nem is érdemes szemlélni a világot. Tehát mi megfontoltan és bevallottan orientálni szeretnénk az olvasóinkat és a hallgatóinkat. Ez a mi szemüvegünk, a szabadságpárti konzervatív szemüveg, és ezen a szemüvegen keresztül próbáljuk a híreinket is válogatni, és a saját cikkeink is ezt a konzervatív nézőpontot tükrözik. Ugye az nem titok, hogy a főszerkesztőnk ortodox zsidó. Én a magam szempontjából inkább a vallásgyakorlásnak a szekulárisabb módját választom, de azt hiszem, a hitünk az teljesen közös.
Hát egy Isten van, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben
nem
nincs
is
köztünk.
Lehet más.
Nem is lehet más ebben nincs köztünk vita. Még egy technikai megjegyzés ezeknek a podcasteknek a tartalmát illetően, ugye tekintett arról, hogy heti beszélgetésekről van szó, ezért az aktualitás az egy picit mindig háttérbe kell, hogy szoruljon, hiszen nem lehet tudni, hogy túl gyorsan történnek ahhoz az események a világban. Sajnos, hogy hál' Istennek, ezt nem tudom, ezt mindenki ítélje meg. Úgyhogy ez a mai témaválasztásainkon is tetten érhető majd ez az aktualitástól való picit elmozdulás, és igyekszünk a kontextust megvilágítani, amelyben jobban megérthetők az aktuális események. Ugyanis április...
Igenis aktuális, tehát mindig az előző hétnek az alapján megpróbáljuk ezeket az előző heti történéseket kontextusba helyezni, és egyúttal kísérletet teszünk a projekcióra is, tehát hogy mi várható ezekből. Én például nagyon sok más újságíróval ellentétben, én például nagyon szeretek jósolni, és engem egyáltalán nem zavar.
Hogyha nem jön be a jóslat?
Hogyha nem jön be, mert tulajdonképpen én ezt egy játéknak tekintem, ez egy izgalmas játék.
Akkor majd fogadhatunk.
És akár fogadhatunk, és sőt hosszú távon akár még csinálhatunk táblázatot is, hogy milyen arányba jöttek be.
Én ebben benne vagyok. Én ebben teljesen benne vagyok. Kezdjük az első mai témával. Ugye április 8-a van péntek. Tegnap éjszaka Tel Aviv belvárosában, a Dizengoff utcában, közel a Dizengoff bevásárlóközpont, az egy ikonikus hely Tel Avivban, éttermekkel, bárokkal, szórakozó helyekkel, üzletekkel, shopping területtel. Tegnap este történt egy terrorista merénylet, egy palesztin terrorista merénylet, ahol egy palesztin merénylő, az később kiderült, egy 28 éves fiatalember, Jeninből, aki engedély nélkül lépett be az országba, egyébként fegyverrel belelőtt egy kávézó vagy egy bárnak a tömegébe. Ketten biztosan meghaltak már, körülbelül 10-13 sérültről lehet olvasni, köztük 4 nagyon súlyos állapotban van, tehát még az is elképzelhető, Isten ments, hogy az áldozatok aránya meg fog változni. És hát nem lehet azt figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt 2 hétben ez a 4. terrorista támadás.
Hát attól függ, hogy számoljuk.
Hogy számoljuk, mit számolunk, de történt egy késeléses támadás Berseván, történt egy Hedeirán, jól emlékszem, illetve Bnei Brakban múlt héten.
Igen, tehát a harmadik lőfegyveres de hát közben ugyanebbe a sorozatba tartoznak akár a csavarhúzós merényletek, késes merényletek, tehát most egyértelműen egy merénylet hullámnak vagyunk.
Oké, beszéljünk először arról, hogy minek köszönhető ez a merénylet hullám. Nincsenek véletlenek, ugye a Ramadán kezdődött egy iszlám ünnep, az iszlámnak az egyik fő ünnep, ha jól tudom, kezdődött a Ramadán, és közeledünk a Föld napja nevű jeles naphoz a palesztin kalendáriumban, ami ugye nem összetévesztendő a környezetvédelmi földnapjával. Mi is a földnapja, Attila? Azt kedves hallgatók, nézők nem biztos, hogy tudják.
Igen, a Ramadán az azt hiszem, arra nem értek annyira hozzá, de azt hiszem mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb.
Az biztos, hogy a legismertebb.
Iszlám, a legismertebb, és nagyon sokáig is tart, talán
40 napig, azt hiszem.
40 napig tart, és mindenféle böjtökkel jár. De tulajdonképpen a Ramadán az csak egy apropó, valójában egy konkrét eseményhez kötődnek ezek a, az újra és újra fellángoló tiltakozó akciók, mert azért nem mindig terrorral jár, de minden évben megtartják.
Az ezt. Egész biztos, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, az egész biztos, hogy a Ramadán időszakra az izraeli, azt lehetett olvasni, az izraeli biztonsági erők nagy erőkkel készülnek, tavaly nem sikerült túlságosan fényesen ez az időszak, úgyhogy...
Nézd, azt mindenképpen rögzítsük, hogy Izraelben minden nagy vallási ünnepre, a zsidó ünnepekre is a nagy biztonsági előkészületekkel szoktak fölkészülni.
És hát arról mi is írtunk, hogy a Templomhegyre is több mint 100 000 zarándokot várnak, jeruzsálemi Templomhegyre, úgyhogy ezzel kapcsolatban már fokozott rendőri és katonai felkészülés volt.
Igen, de ez speciál, azt gondolom, nem izraeli sajátosság, azt gondolom, hogy ahol
nagy tömeg
várható, ott tulajdonképpen politikai és vallási töltettől függetlenül biztonsági.
Hát igen, csak ugye van egy historikus tapasztalat, ami azt mutatja, hogy ezek nem mindig szoktak békésen végződni.
Hát igen, szóval egy szónak is száz a vége, a földnapja, így nevezik a palesztinok ezt az eseményt, amiről ilyenkor megemlékeznek, ez 1976-ban Galileában, tehát nem a vitatott területeken, hanem kifejezetten Galileában, Izrael földjén történtek zavargások a helyi izraeli arab közösség körében, mivel ott voltak földkisajátítások, amit nehezményeztek a helyi arabok. Most nem menjünk már bele abba, hogy...
Történetük szempontjából.
Hogy volt a lényeg, az az, hogy ezekben a zavargásokban több arab is életét vesztette, és tulajdonképpen ennek az erre való megemlékezés zaklatja föl minden évben a palesztinai arabokat, és nem csak a Cisziordániában élő, hanem az izraeli arab állampolgárokat is. Nem minden évben jár ilyen durva terror hullámmal, tehát nyilvánvalóan ennek a mostaninak van valamilyen más aktualitása, és annak pedig az idejét nem tudom, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy lőfegyveres merényletek, mert öngyilkos merényletek korábban is
igen,
voltak.
Igen, késelések az óvárosban, meg ráadásul egy kézi félautomata kézi fegyverrel, ha jól igen. tudom. Tehát, hogy nem sima pisztollyal leadott lövésekről van szó, hát nem is tudott volna ennyi embert megsebesíteni.
Olyannyira, hogy a tegnap esti merényletnél, az első híreknél még óvatosan fogalmaztunk talán mi is.
Még mi se írtunk
lövöldözést.
Még mi se írtunk terrorista támadást, amit aztán később javítottam egyébként.
Mert Izraelben is előfordulnak néha ilyen
maffia
leszámolás, ilyesmi. És Tel Aviv középpontjában egyszerűen az ember elsőre nem arra gondol, hogy egy fegyveres terrorista.
Én szerkesztettem tegnap este, pont ez járt a fejemben, néztem, hogy van-e valaki, aki megerősíti. Voltak lapok egyébként, amelyek már eleve terrorista támadásról beszéltek, de ettől mindig ugye mi óvakodni szoktunk, igen. hogy akkor szoktuk ezeket használni, ezeket az egyébként nagyon erős kifejezéseket, hogy ne devalváljuk el a szavaknak a jelentőségét, amikor már ez nyilvánvaló volt. Egy pár órával később már az volt.
Igen, és tulajdonképpen ez már hadérán is az első ilyen fegyveres merényletnél fölmerült, és aztán a bnébráki merénylet, hát az egészen vérfagyasztó volt, hát szerintem ott nem is fordult még ilyen elő, az kifejezetten ortodox zsidók által lakott település, ahol tényleg...
Nem, azt hiszem, a 80-as évek óta nem volt Bnébrákban terrorista.
Ahol nem fordult ilyen elő.
Akció.
Tehát ebben ez az automata, félautomata fegyverek megjelenése az újdonság, ami egyrészt...
Bocsáss meg, hogy megint közbeszakítok, de hát ilyenek a szerkesztőségi beszélgetések, hogy meg hát újdonság az iszlám állam megjelenése, nem biztos, hogy ebben a konkrét merényletben, ezt még nem tudjuk.
Ez lett volna a folytatása mondatomnak, hogy ennek az új aspektusnak hát egyrészt lehet egy olyan tanulsága, hogy az izraeli belbiztonsági szolgálatnak is valószínűleg utána kell nézni, hogy történhet ilyen, mert ilyennek nem lenne szabad történnie, tehát biztos, hogy valamilyen biztonsági problémák is vannak. De másfelől pedig az, hogy valóban itt egy professzionális terrorista szervezetnek, külföldi terrorista szervezetnek a megjelenése, ez abszolút novum. Tehát az iszlám állam az gyakorlatilag soha nem merült föl. Sőt, az iszlám állam és a Hamász, illetve az iszlám állam és a Hezbollah között olyan súlyos ideológiai és politikai hogy mondjam, feszültségek vannak, amik eddig gyakorlatilag kizártá tették, hogy ők effektíve ilyen módon beavatkozzanak Izraelbe. Tehát ez egy nagyon félelmetes és nagyon figyelemre méltó fejlemény, hogy az előző két merényletet már fölvállalták, a lőfegyveres merényletet, és én azt gondolom, hogy ezt is föl fogják vállalni. Mert ezek nem öngyilkos merényletek.
Nem, az egy teljesen egyértelmű volt a fickóval, ami 5 órán keresztül menekült. Ami egyébként, amikor olvastam kora reggel a híreket, akkor engem azért mindig lenyűgöz az izraeli biztonsági erők munkája, hogy néhány órán belül a fickó elmenekült valami sikátorokon keresztül, és néhány órán belül is kapták. Tehát, és ugye arról írtunk mi is, hogy nem csak tehát a fegyveres erők, a biztonsági szolgálat, a titkos szolgálatok, tehát megvannak a besugó hálózatok, amiken keresztül a hadsereg vagy a biztonsági szolgálat meg tudja találni ezeket az embereket, akik menekülőre fogják aztán ez a fiú egy jaffai mecsetben.
Igen, de ezt azért érdemes megemlíteni, mert nem véletlenül mondtam, hogy ez a földnapja a dolog, ez nem kifejezetten az úgynevezett megszállással Igen. függ össze, tehát nem vitatott területekkel függ össze, hanem ez konkrétan az izraeli arabok is magukének tekintik, és ugye Jaffó, mint Tel Aviv óvárosa, az...
Nem egy vitatott terület.
Hát egyrészt nem vitatott terület, viszont hagyományosan arabok lakta a terület. Korábban gyakorlatilag csak arabok laktak ott, most már a zsidó betelepülésekkel talán egyensúlyba került, vagy nagyjából egyensúlyba került, de most is nagy tömegben tömbbe laknak ott izraeli arabok, és ott rejtőzött el ez a merénylő. És azt hiszem, azt is érdemes megemlíteni a kontextus kedvéért, hogy a merénylőt ugye ártalmatlanították, vagyis hát lelőtték.
Konkrétan.
És a szülei
ünnepelnek
és büszkeséggel.
Ez, amit nem tud egyébként megérteni az európai néplélek, vagy az európai logika, hogy ez olyan távol van a nyugati majd divatos szóval judeo-keresztény értékrendtől az a tény, hogy a mártíromság az ilyen fokú és az ilyen típusú mártíromság az egy dicséretes dolog, hogy ezt tényleg fel nem tudjuk fogni.
Erre mondta Golda Meir, hogy akkor lesz vége az arab-izraeli ellenségeskedésnek, hogyha az arabok jobban fogják szeretni a saját fiaikat, mint ahogy bennünket gyűlöl.
Igen. Szóval emiatt nem fogjuk meg. Most engem az a másik dolog, ami ugye eszembe jutott tegnap, tegnap ugye nagyon tumultus nap, nagyon hírgazdag nap volt, nagyon hírtermékeny nap volt.
És te voltál az ügyelettes.
És én szerkesztettem, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen napokat egyébként, sokkal jobban, mint amikor hírszegénység van. Úgyhogy, mert ugye tegnap az is történt Izraelben, hogy mármint csütörtökön, tehát április 7-én, csak a történetiség kedvéért, ugye az is történt, hogy kilépett a koalícióból egy Yamina párti képviselőnő, a Yamina az egy vallásos szionista párt, Naftali Bennett pártja egyébként, törpe párt, abban a tekintetben, hogy azt hiszem 7-8 képviselővel ültek a Knessetben.
Te abból csak 5-en támogatták a koalíciót.
De abból csak 5-en támogatták a koalíciót, mert már 2 korábban is, annak is lett ma fejleménye egyébként, erről is ír a Neokon, meg mindenről ír a Neokon, de ugye erről is ír a Neokon.
De itt muszáj beszúrnom, hogy a jobboldali pártok tagjai, azok szinte kivétel nélkül Likud diverzánsok, tehát tulajdonképpen, amikor jobboldali cionista, vallásos pártról beszélünk, akkor majdnem mindig sértődött ex-likudosokról beszélünk, akik időnként jobb ajánlatot kapnak a korábbi pártjuktól.
Igen, mert ugye ott a választási rendszer elég már mint a magyarhoz képest más, eltérő, és nem csak attól, hogy a bejutási küszöb a parlamentbe alacsonyabb, ugye 3,25%-os, hanem az is, hogy ugye az egyénileg szerzett mandátum, ugye az hordozható és vihető, mondjuk ez azt hiszem, ha jól emlékszem, a magyar választási rendszerben is pont AFKE így van.
De tehát a magyarokban is megvan az, hogyha valaki kilép az egyik frakcióból, akkor csak fél év múlva.
Csak fél év múlva ülhet egy másik frakcióba. Szóval lemondott egy Yamina párti képviselőnő, a történet, a sztori a következő, egyébként szerintem nekem nagyon imponált, ami miatt lemondott.
Egy fiatal, tök szimpatikus családanyáról beszélünk, Idit Szilman.
Idit Szilman, igen. Szilmannak
hívják.
Igen, igen, egy vallásos cionista családból, egy nemzeti cionista családból származó fiatal képviselőasszony.
Úgy is van öltözve, tehát.
Igen, 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 igen. Aki ismeri a Datileumi, ezt a nemzeti vallásos tábort, az méterekről felismeri.
Teljesen, Sneut.
Igen, 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 nagyon szimpatikus nő, és ráadásul olyan nagyon zsidós, ugye egy héttel vagyunk most éppen Pészach előtt, konkrétan mához egy hétre este kezdődik Pészach.
A Homec miatt.
És hogy a Homec miatt mondott le, egyébként szellemesen valamelyik magyar híroldal azt is írta, hogy néhány kenyérmorzsa miatt mondott le a nő. Ténylegesen így történt. Ugye az volt a lemondásának az oka, vagy legalábbis, és akkor mindjárt elmondom, hogy miért mondom, hogy legalábbis, az volt a lemondásának az oka, hogy az izraeli kórházakban idén először megengedték volna, hogy kenyér kerüljön be Pészach ünnepe alatt. Izraelben ez egy hétnapos, a diaszporában egy 8 napos ünnep. A Pészach, amikor ilyenkor nem fogyasztunk semmi kovászosat, tehát gabona és víz nem érintkezhet együtt, csak és kizárólag ellenőrzött körülmények között, és azt pászkának, macesznak hívjuk. Normális esetben az izraeli kórházakban ez alatt a 7 nap alatt csak kovásztalan kenyér kerülhet be, kovászos nem. Az új izraeli egészségügyi miniszter, aki egy baloldali képviselő, Nitzan Horowitz nevű képviselő és egészségügyi miniszter, ő megengedte volna idén először a kenyérbeengedését a kórházakba. Ez már sok volt a Szilman képviselőasszonynak, ugye a jobboldali, cionista, vallásos képviselőasszonynak, Bennett pártársának, és bejelentette, hogy kiugrik a koalícióból. Azért mondtam, hogy lehetségesen, mert ugye arról is, hol lehetett olvasni, mi is írtunk róla természetesen, ezt mindig azért elmondom, hogy mi is írtunk róla, amikor azt mondom, hogy lehetett olvasni, szóval, hogy már régóta győzködik a Likud, régóta vadásszák le a jobboldali pártok képviselőit szisztematikusan, hogy ugyan már gyertek haza,
gyertek vissza
a jobboldalra, gyertek vissza.
Igen,
gyertek vissza, gyertek haza, tártkorokkal várunk, ugye még olyan hírek is megjelentek, hogy Netanyahu ennek a konkrét képviselőnek egy majdani Netanyahu kormányban egészségügyi miniszteri pozíciót is felajánlott, ezt aztán a Szilman cáfolta, hogy bármit felajánlott volna, aztán a
kicsit...
Gondolom, hát nem, hát nem szoktuk visszautasítani, amit felajánlanak, de egyébként azt is lehetett olvasni kicsit a balról eljövő izraeli médiumokban, vagy médiában, hogy hát konkrét fenyegetésekkel fenyegették a Szilmant, hogy meg egyáltalán még több pártársat is, és ő most már ez a hölgy, ez beadta a derekát, és nincs tovább. Most miért érdekes ez a dolog? Ez azért érdekes ez a dolog, mert az egyfős többség, amellyel a kormánykoalíció, 8 pártból álló kormánykoalíció kormányozni volt képes, az egyfős, nagyon ingatag többség, ez most megszűnt. Jelenleg Szilman nem ül egyik oldalon sem, ha jól tudom, nem, még nem ült át a másik oldalon, tehát nincs 60-60 kiegyenlített az állás, ami...
Nem, bocsánat. Tehát először is szögezzük le, hogy 120 tagú a Knesset.
120 tagú a Knesset, akkor...
Hát ugye a vallásosok kedvéért érdemes itt megemlíteni, hogy azért 120...
Mert az Ansék Knessetek dolán nagy gyülekezet férfiai 120 tagú.
Ugye a Sanhedrin,
Nem, az Ansék Knessetek dolán nagy gyülekezet férfiait az Ezrás proféta alapította a második szenték kezdetében, tehát időszámítás előtt 350 körül.
Na tehát a régi szép időkben...
Ez volt a régi parlament.
Régi szép időkben 120 tagú volt, és ennek a tiszteletére határozták meg 120 főben a Knessetnek a parlamentnek a létszámát, és ugye ebből a többség az 61.
Igen.
Na most az, hogy ugye eddig, hogy most ez az egyel csökkent, ugye azt mondtad, hogy 60-60. Ez nem pontosan így van. Ugyanis a Likudnak és a Likuddal szövetséges pártszövetségnek én úgy számoltam, hogy nem, tehát nem úgy volt, hogy 59-61.
Nem.
Tehát nem mindenki tartozik az ellenzékhez, hanem van néhány független.
Valóban.
Független is, tehát önmagában ez még nem döntő.
Ha még valaki kilépne?
Az már lehetne majdnem döntő, de azért azt szögezzük le, hogy ez még csak a kormányválságnak a veszélye. De ez önmagában még nem dönti össze a kormánykoalíciót.
Nálunk is kormányozni.
Kis kérdőjellel hoztad, ugye, hogy összedőle. Ugyanis például pont ez a Szilmán képviselő simán lehet, hogy kívülről hajlandó továbbra, és például a költségvetést megszavazni. A szakító próbája Ennek a koalíciónak majd ősszel lesz, tehát azért azt nyugodtan
vegyük. A 2023-as költségvetés.
Vegyük tekintetbe, hogy tulajdonképpen hónapjai még így is hátra vannak ennek a koalíciónak, hiszen sorsdöntő szavazás, amin eldől, vagy megbukhat a koalíció, az igazából csak össze lesz, és még akkor is dönthet úgy a kilépett képviselő, hogy a kormánnyal szavaz.
Mert hogy oké, tehát akkor egy nem többségben lévő, tehát egy nem is kisebbségben, de nem többségben lévő kormány jelenleg még el tud kormányozni jövő januárig, amíg a 2023-as költségvetés szavazásra nem kerül. Azt hiszem jövő januárban lesz ennek a határideje, vagy valahogy így.
Hát ne felejtsük el,
hogy a Netanyahu kormány évekig működött, meg nem megszavazott budget nélkül, az is egy működő variáció.
De ő nem is bocsátotta éppen azért szavazásra, tehát ilyen trükközések vannak. De itt talán érdemes emlékeztetni rá, hogy például Mansour Abbasnak, az izraeli arab pártnak, a Rám pártnak a képviselője, vagy vezetője, az a lényeg, hogy ő a koalíciónak az arab tagja. Például ennek a koalíciónak a megalakulásakor ez is egy lehetséges opció volt, hogy ő nem lép be formálisan a koalícióba, hanem kívülről támogatja. Tehát azért mondom, hogy még annak, aki aggódik a koalíció sorsáért, annak még nem kell túlságosan aggódni, annak, aki pedig Netanyahu visszatérésének drukkol, az pedig még ne bízza el magát, mert azért ez még nem volna.
Ami miatt szerintem érdemes erről beszélni, az utóbbi időkben rendszeresen végeznek ott is közvélemény kutatásokat, most már rendre sok és különböző, hogy mondjam, függetlenebbnél függetlenebb közvélemény kutatók.
Hát a magyar, ugye a magyarhoz képest
rendkívül sokkal függetlenebb. Nem? Vagy utaságot beszélek?
Az igazság, hogy világszerte.
Nem lehet tudni ezt.
Világszerte van egy válság a közvélemény kutatásnak. Egyébként pont tegnap néztük meg mind a ketten.
A Tölgyesit a Partizánban.
Tölgyesinek a
te is megnézted a végén.
A műsorát, én is megnéztem, és itt talán érdemes ezzel kapcsolatban beszúrni azt, hogy szerintem nagyon érdekes gondolatát, hogy a közvélemény kutatásokkal az a legnagyobb baj, hogy nincs már közvélemény.
Igen, tehát emberek nem mondják el az igazat.
De nem csak azt, hanem abban az értelemben, amire ezek a közvéleménykutatási módszerek épültek, abban az értelemben ez a közösségi média dolog egyszerűen szétforgácsolta a közvéleménynek a fórumait, tehát gyakorlatilag azért nem lehet mérni, nem csak azért, mert rosszul mérik, meg nem csak azért, mert úgyis valakinek a megbízásával mérik, hanem mert igazából nem is lehet talán abba az értelemben mérni. De itt esetre, azt akartam elmondani, hogy
hogy mindenki azt méri, hogy Netanyahu-nak a népszerűsége növekedett egy huncutnyi.
De nem eléggé.
Tehát azt mérték, hogy egy most kiírt új választás nem hozna sokkal másabb eredményt, mint a korábbi, tehát megint egy padhelyzet lenne, megint iszonyatosan izzasztó, füstös, meleg szobákban eldöntendő meccseket eredményezne, amit senki nem akar, hónapokig vergődő kormánnyal.
Mert emlékeztessünk rá, hogy ez a kormány is úgy alakult meg, hogy a legtöbb szavazatot a Netanyahu kormány...
A Likud párt kapta messze a legtöbbet.
Tehát ez a mostani koalíció úgy alakult meg, hogy a legerősebb párt nem tudott
elég koalíciós partnert hozni. És hogy sokan látnák Netanyahut a miniszterelnöki székben szívesebben, többen látnák szívesebben Netanyahut, mint Bennettet.
Például Orbán Viktor is szívesebben.
Igen, az ő szavazatára szerintem kevésbé lehet számítani, de biztos, hogy a magyar miniszterelnök is szívesebben látna Netanyahut, és biztos vagyok benne, hogy Donald Trump is, és még sokan mások. De miért érdekes ez? Azért érdekes, mert ezek a terror események, amik történnek, ugye megint... Szóval az izraeli néplélekből nem kimozdítható sajnos ez a folyamatos rettegésben való élés. Ez része az izraeli mindennapoknak.
Hát ez a paranoia,
háborús hangulat, igen. A paranoia. Ráadásul most ugye Bnei Brakban, tehát Tel Aviv egy külvárosáról van szó, egy ortodox külvárosról, hogy te is mondtad, És aztán effektív bent Tel Avivban a legbelvárost belvárosában
a
történt.
A legszimbolikusabb. Én fogalmazom, hogy Izrael szíve.
Az ott a Váci utca.
Tehát, hogyha bárki Izraelre gondol, akár turistaként, akármilyen szempontból, akkor a Dizengoff az egy legenda. Ott mindenki.
Az jár. A ronda színes szökőkúttal, és stb. Tehát, hogy itt történt, tehát hogy most mindenki érthető okokból, ja, és még valami, tegnap este ugye a terror események során, nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára ilyen, valószínűleg nem elég régen, hogy a sábák és ezek a biztonsági erők meg a rendőrök arra szólítottak fel mindenkit, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be, ne jöjjenek ki az utcára Tel Avivban. Tehát igen, most el fog indulni.
Igen, mert itt te azt mondtad, hogy 5 órán belül elfogták. Hát vannak, akik úgy teszik fel a kérdést, hogy mi tartott 5 óráig, hogy egy fegyverest a Izraelnek a legnagyobb metropoliszába szabadon garázdák. Hogy...
És hát azt az 5 órát nem kívánom senkinek egyébként, amit a Tel Aviviak megéltek az alatt az 5 óra alatt, hogy bárhol lehet ez a fickó, és akkor még nem is lehetett tudni, hogy egy fickóról van szó, 2-ről, 3-ról, stb. Amit akarok mondani az egésszel az az, hogy most beindul az általánosnál erősebb paranoia megint, hasonlóan, mint amikor 2000-es évek elején a jeruzsálemi pizzériában, a Szabárok pizzériában, tehát az autóbuszrobbantások, mindenki emlékszik ezekre a nagyon sajnálatos, tragikus eseményekre. Szóval, hogy most most megint felerősödhet egy olyan vágy, hogy Izraelnek kőkeménykezű vezetőre van szüksége, aki letörése. Nem állítom, hogy Bennett ne volna ilyen, ő is egy katonaviselt ember, ráadásul a Szajeret Matkába szolgált, ha jól emlékszem, tehát a legelitebb katonai egységben.
Igen, de
Benny Gantz védelmi miniszter volt vezérkari főnök.
De Netanyahu joggal mondja, az én időmben ilyen nem fordulhatott volna elő.
Igen. Igen, és akkor ez lehet, hogy most katalizálni fogja a politikai eseményeket is.
Úgyhogy
ezért fontos összefüggéseket látni.
A jövő hétre, hogyha véletlenül mégis megbukna a kormány, akkor
ennek valószínűleg van hozzá köze ennek a terrorsorozatnak, de az már nagyon kontaus, de már nem merészkedek, hogy ez bárkinek politikai érdeke volna ez a terrorsorozat, természetesen. Isten ments, de az biztos, hogy az események ilyen módon is összefüggésben állnak egymással. Itt a második szegmensben arról szeretnék beszélgetni, az ukrán-orosz konfliktusról, ukrán válságról, orosz invázió, sokféle néven fut ez a háború itt a szomszédunkban. Ugye mi a Neokonon szerkesztési elvként azt tűztük ki, hogy nem számolunk be minden egyes apró cseprő történésről, ezt megteszi más hírportál, mi igyekszünk inkább szélesebb perspektívát, kontextust mutatni, óvatosan csínyán bánjunk a véleményekkel, vagy a vélemény mondókkal, és jövő latolgatókkal is.
És a háború ködéből érkező.
És a háború ködéből érkező videók, fényképek, ez történt, az történt, csak azután hozzuk, miután bebizonyosodott, hogy mi is történik tulajdonképpen. Mert azért ne felejtsük el, a 21. században vagyunk, ez tulajdonképpen Európában az első olyan nagy léptékű háború, amely ebben az ebben a tényleges információs korszakban zajlik. Mindenkinek a kezében van egy mobiltelefon, mindenki tud fényképeket csinálni, nagyon könnyen lehet manipulálni ezeket a fényképeket. Ez már egyébként az iraki háborúban is így volt 20 évvel ezelőtt, vagy 20-valány évvel ezelőtt, de most aztán hatványozottan így van.
Hát sőt, az az igazság, hogy korábban is volt ez. Tehát éppen tegnap néztem egy dokumentumfilmet a romániai forradalomról. Ugye 89-ben, amikor Ceausescu-t megbuktatták. Nem tudom, emlékszel-e még, hogy ki volt az első elnöke a Romániának? Iliescu-nak hívták. És például nekem ebből a dokumentumfilmből jött rá, és aztán rákerestem az interneten is valóban. Nem tudom, az megvan neked, hogy 2019-ben emberiesség elleni büntettek miatt bíróság elé állították.
Nem, de a románok előszeretettel állítanak. Most is állítatok valami román minisztert.
Na most ezt most csak azért hoztam ide, nem akarom elterelni a szót, hogy már 89-ben is megjelentek, élőben közvetítette az egész világ sajtó.
A Ceausescu kivégzésre emlékszem.
Nem csak a Ceausescu kivégzésről
van szó,
hanem a temesvári tömegsírokról.
Igen, valóban.
A temesvári tömegsírokról olyan felvételek jelentek meg, De tényleg olyanok, amik manapság letiltással járnának, tehát hogy kiásott hullák voltak, kirakva ilyen lepedőkre, összekötözött lábbal, meg minden volt, még halott kisgyerek is volt ott, és 6000-től 60000-ig terjedő becslések voltak a tömegsírok és a tömeges áldozatok számára nézve, mert hogy az előző héten megöltek 41 fiatal tüntetőt Bukarestbe, és állítólag ott temették el őket, és azért felásták az egész temesvári temetőt, és mondom, az egész világ sajtót bejárták azok a felvételek, 89-ben már azok a videófelvételek, amik bemutatták ezt a tömegmészárlást, és utólag kiderült, hogy erről szó sincs, ez a szegények temetője volt, és akiket ott kiástak, azok kórházban betegen elhunyt személyek voltak. De a hír igaz volt, hogy megöltek 41 felkelőt, illetve nem is felkelők voltak, ők csak tüntetők voltak, de őket egy krematóriumba Bukarestben égették el. Ezt most csak azért mondom, hogy ez már akkor is
volt. Nem új.
És aztán utána ugye a szerb-horvát háború, és most itt van az ukrán-orosz háború, és itt nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert attól, hogy előfordulnak ilyenek, mert mindig kiderülnek ilyen fake news dolgok, de ez nem jelenti azt, hogy tényleg azok. Tehát az a probléma, hogy a háború ködéből származó információról soha nem tudjuk elvenni. Egyébként ez tökélyre pont a Palivut fejlesztette, ugye a mi érdeklődési körünkben nagyon gyakran találkozunk ezzel, amikor Gázából lövöldözik ki a rakétákat, és utána az izraeliek megpróbálják az ottani fegyvereseket ártalmatlanítani, hát ott onnan szoktak jönni még.
Onnan szoktak még fényképek, meg videók.
Fényképek, meg ilyenek. És ott is előfordul, hogy tényleg vannak civil áldozatok.
Csak nem pont úgy abban a formában.
Csak a végén általában mindig kiderül, hogy nem pont úgy, nem akkor és nem pont ott történnek a dolgok. Ezt csak azért mondom, hogy az ítélkezést azt nagyon óvatosan kell.
Világos, miközben az embernek azért kell nagyon, azért is nagyon óvatosnak kell lenni, mert hogyha bármi ilyesmit mond, hogy óvatosan, akkor rögtön az a vád fogja érni, hogy akkor te támogatod az oroszokat, meg hogy ez a putyini propaganda, amiről azért jelentsük ki, hogy senki nem, nincs épeszű ember a nyugati világban, aki szimpatizálna a putyinféle
háborúval,
de nem is kell hát vele.
De nem is találkozunk a putyini szövegekkel.
Azok nem is érkeznek el hozzá.
Be vannak tiltva.
Tehát,
hogyha belegondolsz, ez már önmagában egy nagyon furcsa helyzet, a véleménynyilvánítás szabadságával.
Hogy a putyini propaganda el se jut.
Hogy a véleménynyilvánítás szabadságába tulajdonképpen a hazugság és a propaganda szabadság is beleértendő, és tulajdonképpen nem is tudunk reagálni, még csak le se tudjuk leplezni a putyini propagandát, mert egyszerűen nem jut el hozzánk, hiszen az összes médiája az gyakorlatilag be van tiltva, a Facebook oldalak, Twitter oldalak a sorba tiltják le, a médiájuk pedig már nem is fogható, talán Magyarországon sem, nem tudom, hogy az...
Ja, ez a Russia Today, vagy...
Az a Russia Today, ami egyébként magában egy nagyon színvonalas...
Igen, szóval azért ez mindig felveti azt a kérdést, nem?
Hogy, az orosz hogy, CNN, semmivel sem rosszabb, mint a
miért
CNN.
Miért rosszabb az orosz CNN? Még egyszer, nem, tehát szögezzük le, nem szimpatizálunk a Putyin rezsinnel, jó? Tehát a legkisebb mértékben sem. De ugyanakkor meg miért rosszabb a Russia Today, mint az Al Jazeera?
Vagy a CNN.
Vagy mint a CNN, ami ugyan egy általunk, lehet, hogy egy huncutnyit szimpatikusabb narratívát képvisel egyébként, nem minden tekintetben, vagy nyugati narratívát képvisel, de hát az is csak egy nézőpont a sok közül. Én nekem személy szerint a szólásszabadsággal, én az amerikai szólásszabadságnak vagyok a nagy pártolója, ebben köztünk volt már nézeteltérés, vagy legalábbis véleményütköztetés. Én nem vagyok személy szerint, ez az én privát véleményem, én nyugodtan engednék minden. Mindenki mondja a magáét, és az emberek majd eldöntik, hogy mi van.
De mi az, hogy a zsidók tögöljenek meg, azt nem mondják.
De mondjuk, amikor nyilvánvalóan a
Mert az nem vélemény.
A konkrét, igen, jó, a konkrét, természetesen a konkrét fenyegetést és másokra veszélyt jelentőt azt.
De azt mondhatja, hogy a zsidók uralják a világot.
Igen, nekünk ilyenkor egyébként, kedves hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak mondom, hogy hogy ugye ebben is szokott lenni köztünk vita a szerkesztőségben, nem vita, inkább beszélgetés, vagy véleményütköztetés, nem csak kettőnk között, úgy általában a szerkesztőségben, hogy mit csináljunk, hogyan moderáljuk a kommenteket.
Inkább dilemmázás.
Vagy dilemmázás, nem mindig tudjuk mi sem, hogy mi az, ami honnan válik károssá egy komment, mi az, amit meg kell hagyni, mert majd az internet népe, a dzsungeltörvény ezeket kigyomlálja és helyére teszi. Tehát ez mindig egy jó dilemma. No, visszatérve az ukrán-orosz konfliktusra, tegnap mi beszélgettünk, és ezt szeretném felidézni, és van egy kérdés, egy kicsit még mindig van, amit nem pontosan értek én, hát ha te tudod a megoldást. Ugye Oroszország, ugye megint szankciók, most lehetett olvasni, arra írtunk mi is, ötödik sebességbe kapcsolnak a szankciók. Ugye most az ötödik szankciós csomagot fogadták el Oroszországgal szemben Európa és az Egyesült Államok, tehát a nyugati világ. Tegnap az orosz ENSZ nagykövet helyettes bedobta, hogy Oroszország kilép az ENSZ emberi jogi tanácsából 3,5 perccel azután.
Hát aminek, mit tudom én, Szaúd-Arábia vezetője.
Nevetséges gitegyletről van szó.
Tehát magunk között szólva, ez egy annyira minuszos hír, hogy azt el sem tudod képzelni.
Igazából a komikus hír az volt benne, hogy ugye az ENSZ emberi jogi tanácsa az így megszavazta, hogy akkor most tudom, nagy többséggel, hogy Oroszországot pakolják ki.
Felfüggesztik,
de amíg a titkárnő gépelték a határozatot, közben az orosz ENSZ nagykövete nagyon cinikus módon, hogy akkor bejelentett, hogy Oroszország kivonul ebből a tanácsból.
Amiből egyébként már Izrael is korábban kivonult.
Amiből már Izrael is kivonult, tehát hogy ez még nem jelenti túl. Tehát ettől még nem ettől kerül Oroszország a rosszak táborába, hogy ettől ebből a tanácsból kivonul, mert tényleg Szaúd-Arábia meg...
Sőt, tudom, magunk között bizonyos tekintetben egy elég rossz társaságból.
Hát aki ott maradt, az még mindig egy... Nem egy. Egyébként a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban jutott eszembe a Orbán Viktor miniszterelnöknek a nemzetközi sajtótájékoztatója hétfőn vagy kedden volt, és akkor abban is, amikor szó volt a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, vagy Nemzetközi Bíróságról, akkor ott felhívta a miniszterelnök a figyelmet arra, hogy hát van két fontos ország, ami nem tagja ennek a szervezetnek, az egyik az Egyesült Államok, a másik Oroszország. Tehát miközben ezeknek a szervezetnek a súlyát túlértékeljük, vagy értékeljük, nem feltétlenül szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt.
Hangsúlyozzuk ki, hogy az Egyesült Államok sem ismeri el ennek a joghatóságát, tehát amerikai katonák, nem vagy amerikai elnök, amerikai katonák ellen sem folytathat háborús bűncselekmények miatt ez a joghatóság. Szóval tényleg olyan elképesztő hírek terjengenek, hogy...
Na, de amiről akartam kérdezni, tőle, bocsánat, hogy szabad vágok, miről akartam beszélni, engem nagyon érdekel az orosz olajért és gázért való rubellel való fizetés. Ugyanis Putyin egy ilyen huszárvágással, olyan vezércsellel kitalálta, hogy mindenki rubellel fizessen. Mi a különbség? Mert ugyanis lehet, hogy csak én vagyok ennyire tájékozatlan, de...
Szerintem a legtöbb olvasónak fogalmas.
De valahogy élek a gyanúperrel, próbáltam utána nézni, hogy mindenki lehozta, a rubelban kell mostan fizetni, és van, aki felháborodik ezen, Magyarország például azt mondta, hogy no problem, de mit is jelent ez? Mert hogy miközben az ár az fixálva van, jó? Tehát mi történik? Az történik, hogy eddig Magyarország, mit tudom, a MOL, vagy nem tudom, aki ez szerződésben állt a Gazprommal, vagy valamelyik, eddig euróban utalt át, vagy dollárban utalt át a pénzösszeget, most majd rubelban kell átutalja a pénzösszeget. Azt, hogy honnan vesz rubelt, azt nem tudom, hogy mennyi rubel tartaléka van Magyarországnak, vagy mennyi nincsen. Aztán a európai szénszállítás, összeurópai szénszállítás valami 4 milliárd dollár per év, vagy valahogy hasonló, tehát hogy elég, lehet, hogy per hó, akkor még rosszabb a helyzet. Szóval, hogy nagy, sok pénzről van szó. Mi a különbség? Mi a különbség rubel, vagy eurós, vagy dollár elszámolás az eszmei, vagy a szimbolikus jelentőségen túl?
Egy egész picit messzebbről indítanám a dolgot. Nem tudom, a kedves hallgatók és a kedves olvasók belegondoltak-e, hogy ezt a szörnyű mészállást, ami Ukrajnában történik, akármit is gondolunk róla, de hogy ott egy szörnyű mészállás történik, az vitathatatlan. Ezt mind mi finanszírozzuk. Mind a két oldalt. Tehát tulajdonképpen ez az, ami engem kiakaszt, hogy el kell dönteni, hogy ebbe a háborúba mi részesek vagyunk, hadviselő felek vagyunk-e vagy sem. Mert jelenleg az a helyzet, hogy az orosz félnek a haditechnikáját is mi finanszírozzuk.
Azáltal, hogy veszük a gázt, meg az olajat.
Tehát el kéne dönteni, hogyha mi hadviselő...
Vagy most arra gondolsz, hogy Ukrajnának fegyvereket ad a NATO, meg nyugati országok, miközben Oroszországtól meg gázt és földgázt, vagy olajat és földgázt vesz, tehát fizet.
Elképesztő volumenbe.
Igen.
Tehát olyan volumenű bevétele származik az oroszoknak az energia exportjukból, amit mi veszünk meg Európába, nem Amerika, hanem Európába.
Ezt Amerika is vett egy kicsit, de azt már abbahagyta.
Igen. Hogy tulajdonképpen mind a két oldalt mi finanszírozzuk ezt a proxy háborút.
Oké, de ebben az a veszélyes, hogyha, és akkor mindjárt rátérünk arra, hogy mit jelent.
El kell dönteni, hogyha hadviselő felek vagyunk, akkor nem finanszírozunk, és katonákat kell oda küldeni, és tudomásul kell venni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem ismerjük el Oroszországot nagyhatalomnak, nem lehet neki befolyási övezete, akkor ne féljünk tőle. Akkor menjünk oda katonákkal, tankokkal, érted? Tehát ne az ukránoknak dobáljuk oda a fegyvereket, hogy ti csak csináljátok, mi meg itt majd rukkolunk.
Úgy csinálunk, mint amint sem.
Mi meg itt majd rukkolunk nektek, miközben dobáljuk át a fejetek fölött az eurómilliárdokat, illetve mostantól a rubelmilliárdokat. Most ez csak egy ilyen...
Jó, de csak akkor ezt befejezve ezt a gondolatot, hogy ez azért nagyon kényelmetlen ez a kérdés, mert miközben nem tetszik senkinek ez a háború, meg miközben nem tetszik senkinek az, hogy Oroszország itt lerohanja Ukrajnát, eközben meg, ha választani kell, hogy melyik ujjunkba harapjunk, jelesül, az ukránokat támogassuk, és ne vegyünk többet orosz gázt, vagy pedig vegyünk orosz gázt, viszont ezzel kimondjuk, hogy igazából finanszírozzuk az oroszok hadviselését, akkor sajnos a kényelmetlenebb, a kényelmesebb ujjba harapás az ukránok támogatásának a megszüntetése volna.
Pontosan.
Mert hogy nem tudunk lemondani az orosz.
Pontosan. Jonathan, itt nem kényelmetlenségről van szó, tehát itt is osztassunk el egy
gazdasági
félreértést.
Létérdekek.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy föl fog menni a fűtésnek az ára, meg drágább lesz
nem,
a benzin.
Nem lesz áram.
Nem csak nem lesz áram, pontosan erről van szó, tehát egész Európát tönkre, tehát gyakorlatilag tényleg az van, saját magunkat lőjük ezzel lábon, hogyha nem finanszírozzuk az oroszok háborúját. Tehát ezért kéne egy kicsit, hogy mondjam, reálisabban a geopolitikai erőviszonyokat fölmérni, mert Európa szerintem egyértelműen a vesztébe rohan ezzel a szankciópolitikával, amit most csinál. Gyakorlatilag egészen biztosra vehető, hogy ez, hogy lecsatlakozik az orosz gázról, meg olajról, akármiért, akár azért, mert nem hajlandó fizetni érte, akár azért, mert az oroszok megelégelik és elzárják a csapot, az azt jelenti, hogy Európa 10-20 évvel vissza fog süllyedni. Tehát olyan gazdasági válság, és azt nem recessziónak fogjuk már nevezni, hanem depressziónak fogjuk nevezni, aminek az egyedül haszonélvezője egyébként ki lesz, hát az Egyesült Államok lesz, hiszen az Egyesült Államoknak jelent majd piacot ez az Európai Unió. Na most itt visszatérve a rubel dologra, az Európai Unió nagyon okosan kitalálta azt, hogy minden bojkottálunk, ugye, és itt elsősorban a bankrendszert, meg ilyesmit, de hát a gáz meg az olajat nem, mert az kell. De viszont gyakorlatilag egy olyan helyzet állt elő, hogy az euróba és dollárba kifizetett ellenértékhez nem jut hozzá az orosz. Tehát komolyan az észt megáll, hogy erre nem gondoltak akkor, igen, amikor a szankciókat megfogalmazták.
Hogy amikor az orosz bankokat kitiltották nyugatról, akkor hogyan utaljuk át az eurót vagy dollárt?
Nem, hogy kitiltották, befagyasztották az aktívumaikat, kizárták a fizetési rendszerből, és ezért aztán a Putyinnak ez az egyébként szerintem teljesen Kolumbusz tojásra ötlete támadt, hogy hát figyeljetek ide, hogyha nem tudtok fizetni, mert hiába mondjátok, hogy tudtok fizetni, de mi nem tudunk hozzájutni ahhoz, amit ti kifizettek, vagy nem biztos, hogy hozzá tudunk jutni. Ezért tudjátok, mit fordítunk a dolgon, rubelért fogjátok. Na most nem kell rubel tartalék, A moszkvai központi bankban, a moszkvai nemzeti bankban meg kell venni a rubelt, és oda kell befizetni, érted? Tehát nem a szokásos
kereskedelmi banki. Kérdés, ha euró eljut, vagy dollár eljut Moszkvába, Moszkva ezáltal ebből nem tud semmit vásárolni.
Egyelőre, de növeli a devizatartalékát.
Növeli a devizatartalékát.
Másrészt pedig Kínába, Japánba.
Még ott még azért tud.
Indiába, hogy ne tudna bevásárolni.
Az lett volna a kérdés, nem tudod, hogy az matricát ér most jelenleg Oroszországban.
Én nem azt mondtam, hogy nem, hogy Oroszországnak ez nem fáj. Én nem azt mondtam. Oroszországnak is fáj, tehát itt nem arról van szó, hogy a szankciók ne lennének használhatók, csak az, hogy Európát legalább annyira tönkreteszi egyrészt. Másrészt, amitől én iszonyúan tartok, és tulajdonképpen ezt már ténynek vehetjük, hogy ez az elképesztő erős retorika és ez a háborús bűnözőzés, ez egyértelműen egy vasfüggönyhöz vezet, ami jó esetben a mi keleti határunkon fog lecsapódni, vagy talán már le is csapódott. Tehát ennek a háborúnak...
Bocsánat, hogy felbeszakítalak, mert onnantól kezdve, hogy kikiáltod háborús bűnösnek a másik felet, onnantól kezdve nem már nem lehet vele semmilyen közösséget vállalni, morálisan nem lehet vele semmilyen közösséget vállalni, és amikor majd egyszer csak Isten segít, vége lesz ennek a háborúnak, és arra kapjuk magunkat, hogy másnap reggel is fel kell a nap, és Putyin még mindig az orosz elnök, senki nem ülhet le vele egy légtérbe, mert hogy egy háborús bűnösről van szó.
Na most itt szeretném beszúrni.
Senki nem mehet el Moszkvába, Moszkva nem jöhet el sehova se, tehát hogy saját magunkat kergetjük bele ebbe nagyon veszélyes utcába.
És itt mi a szöveg? Itt az a szöveg, hogy jó, de olyan helyzetbe próbáljuk hozni az oroszokat, hogy rájöjjenek, hogy ez hülyeség, amit a Putyin csinál, és szabaduljanak meg Putyintól.
Akár ez ami nem fog meg.
Akár úgy, hogy fejbe lövik, akár úgy, hogy leváltják. Na most nem ez a probléma, nincs kizárva. Nincs kizárva. De én éltem 3 évet Oroszországban, és utána dolgoztam is többször Oroszországban. Én ismerem ezt a sztorit. Tehát aki bárki arra számít, hogy Putyinnak a megbuktatása majd el fogja hozni a demokráciát Oroszországba, az nagyon téved. Hogyha Putyin megbukik, vagy megbuktatják, akkor egy másik autoriter rendszer fog jönni, mert ez egyébként a mi fogalmaink szerint diktatúra, de igazából ez egy fél diktatúra igazából. Mindenképpen egy nagyon durva autoriter rendszer fogja követni.
Miért nem jöhetne egy Jelcin-féle? Egy kleptokrácia ugyan, de egy Jelcin-féle.
Mert az káoszhoz vezet.
Mert hogy Jelcin káoszhoz vezetett. Pontosan erről van szó. Amivel egyébként a Putyin mentette ki nagyjából Oroszországot.
Hát így van.
És azzal, hogy amnestiát adott Jelcinnek, ezzel még Jelcin kész akarva.
Persze. Tehát semmiképpen, tehát senki abban ne reménykedjen, hogy Oroszországban lesz egy demokratikus fordulat. Hogyha lesz fordulat, az jó eséllyel rosszabb helyzetet fog eredményezni, mint a mostani, de jobb nem lesz. Tehát az a lényeg, hogy Oroszországot annyira kizárják ebből a globalizált világból, hogy tulajdonképpen magunkat zárjuk be egy safe space-be, egy új safe space-be, és Oroszországot pedig nyilvánvalóan a kínai, iráni, indiai másik világrendbe lökjük bele, ami egyébként egyáltalán nem lesz jó nekünk. A rubelre visszatérve, mert végül is az lett volna a poén. Tehát tulajdonképpen már meg is mondtam a választ. Azt mondja, hogy hozzátok ide a pénzeteket, engem nem érdekel, hozzátok kofferbe. Egyébként komolyan mondom, hogy lehet, hogy tényleg az lesz, hogy kofferbe fogják vinni. Itt megkapjátok a rubelt érte, és a rubellel kifizetitek. Na most nem tudom, az megvan-e, hogy a háború első napján beszakadt a rubel.
Igen.
És
most meg nem.
És bezárták a tőzsdét. Bezárták a tőzsdét, mert akkora esés volt a tőzsdén. És ahogy ezt a bejelentést megtette Putyin, hogy rubelért lehet majd fizetni az olajért meg a gázért, azonnal visszaállt a rubel a háború előtti szintre, tehát már csak ezért érdemes volt neki ezt meglépni. És most a nyugat meg mondhatja azt, hogy nem vagyok hajlandó, meg hogy szerződésszegés. De hát, hogyha belegondolsz, akkor mi a szankciók, nem szerződésszegés?
Persze.
Hát a szankciókkal is
a olyan... A szerződés lobogtatni ebben a politikai klímában hát meglehetősen furi.
Igen, hát erre mondta szintén a sztárszerzőnk az egyik cikkébe, hogy papírfeszniket lobogtató nemzetekkel van tele a történelem szemétdombja.
Ez igaz. Szemított egy példa, ezt most inkább nem mondom. Nekem van egy konteum egyébként, erről ezt említettem Az Oroszország azért erre, ugye sok politikai elemző, katonai elemző, biztonságpolitikai elemző régóta vizionálja ezt az ukrajnai inváziót, amit Oroszország végrehajtott, vagy legalábbis azt mondja, hogy ez egy egyenes következménye az elmúlt, nem tudom, 10-20 év politikájának.
A legmenőbb amerikai think tankek, amelyikek az amerikai kormányzatnak adnak tanácsokat, hát ott van fönt, bárki megnézheti a YouTube-on, már 2015-ben szó szerint megmondták, hogy milyen kockázatok vannak, és ha bekövetkezik a legrosszabb, az pontosan mi fog. És konkrétan az történt meg. És hát a Conteo elmélet, akkor mondjad a Conteo
elmélet. A Conteo elméletem az, hogy Oroszország függővé tette egész Európát a saját energiahordozóitól olyan mértékben.
Ez tény.
Az én Conteom az az, hogy, és nem tudom, hogy erről mi a véleményed, hogy ezek a radikális baloldali zöld mozgalmak, akik egy 18 éves, 17 éves svéd gimnazista lányt tűznek az ászlajukra, a Greta Thunberg-öt, aki hát szóval rég rossz a világnak, amikor egy gimnazista kislány sírja tele az ENSZ párnáját a különböző problémáival. Tehát, hogy ezek a radikális zöld mozgalmak, amelyek a szénerőművek bezárásához vezettek Európában.
És akik foggyul ejtették Németországot.
Akik miatt,
legalább itt mondjuk
így ki. Itt nyugodtan kimondhatjuk, hogy foggyul ejtették Németországot, és tényleg túszul ejtették, atomerőműveket záratnak be, stb. Most teljesen függővé tették Európát az orosz gáztól és kőolajtól, főleg a gáztól. A kőolajt azért veszem még kicsit külön, mert az kikerülhetetlen a jelenlegi technológia szerint. Hogy ezeket nem az oroszok pénzelték? Vagy nem az oroszok, nem az orosz, az biztos az orosz érdekeket segíti?
Hát nézd, nincs kizárva, már csak azért sincs kizárva, mert ugye kommunisztikus eszmék jelennek meg ezekben a zöld mozgalmakban. De őszintén megmondom, hogy ha már Conteóba gondolkozunk, akkor én azért az amerikai érdeket is merném felfedezni ebbe a sztoriba. Ugye Európa az mindenképpen Amerikának a vetétársa.
És a legnagyobb piaca.
A legnagyobb piaca is, de egyben gazdasági és egyébként politikai vetétársa is a világban. És hát ugye ez az északi áramlat 2 vezetéknek a kérdésébe, hát azért ne felejtsük már el, hogy ki volt az, aki folyamatosan ellenezte ezt az északi áramlat 2-t, és hogy végül is hogy sikerült megakadályozni. Hát most vegyük már észre, hogy az ukrán háború volt az, amelyik betette az utolsó kaput ennek az északi áramlatnak, és hirtelennyiben, nem tudom, 80 milliárd vagy 800 milliárd, nem is tudom hány milliárd dolláros szerződést kötött Európa az amerikai LNG cseppfolyós gáz vásárlására. Tehát ha már Conteo, akkor vannak itt egyéb szempontok is. És itt még ne felejtsük már el azt az apróságot se, amit még egyelőre nem tudok hova tenni, de a mainstream médiában kevés szó esik róla, pedig tény, hogy 2014-ben, vagy 2013, vagy 2014-ben az akkor még regnáló amerikai alelnök, ugye Joe Biden volt Obamának az alelnöke, alelnöknek a fiát megtették a legnagyobb ukrán Burisma. Gázipari cég igazgató tanácsával betették.
Havi 50 ezer dollárért.
Most ezzel kapcsolatban, hogy milyen részlet, pletykák meg ilyenek merültek föl, az tulajdonképpen majdnem mindegy is, de hogy tehát egyáltalán hogy kerül a csizba az asztalra? Hogy kerül az amerikai alelnök fia egy ukrán...
Hát azt tudjuk, az amerikai alelnök fia az úgy kerül, hogy Joe Biden, amikor alelnök volt, ő volt az Ukrajnáért felelős politikus az amerikai kormányzatban. Tehát ez a teritorium, a világnak ez a sarka, ez Bidenhez tartozott. A munkamegosztásban Obama figyelt nyugatra, Biden megfigyelte például többek között Ukrajnát. De hát arról is beszéltünk sokat már szerkesztőségi értekezleteken, hogy annyit nem lehetett hallani Ukrajnáról, mint az elmúlt 6 évben. A Trump éra a vége fele, ugye az orosz, kezdődött az orosz lehallgatási botrány, vagy orosz választási beavatkozás botránnyal, és aztán folytatódva a éppen a Zelenszkivel folytatott telefonbeszélgetése volt a második oka miatt, hogy jól emlékszem, impeachment eljárást indítottak Trumpból. Mit mondott a Zelenszkinek, hogy mondta a Zelenszkinek, ugye kikerültek telefonbeszélgetések a jó öreg Zelenszkivel. De akkor, akkor most egy kicsit belebonyolódtam én is, tehát hogy áll össze ez a puzzle? Tehát az északi áramlat kettőt...
Én nem
kettőt,
raknám össze.
Egy kicsit azért csak abban a tekintetben, hogy az északi áramlat kettőt azt... Az Trump volt az, aki megvétózta, ugye ő volt az, aki nem tette rá a szignóját, nem értettem, hogy miért kell rá az ő szignója, hogy miért kell az amerikai elnök szignója, és Biden volt az, aki végül is rátette, vagy a zöld utat adott ennek a dealnek, a legjobb tudásom szerint, de lehet,
nem, szignóról semmiképpen.
Nem szignó, de egy bólintás, vagy... Nem, miért kellett ez egy amerikai elnöknek a bólintása? Mert mindenhez kell a világon, ami ekkora horderejű.
Én nem tudom, hogy kellette, de hát azért ez egy olyan stratégiai kérdés, amiben azt gondolom, hogy nem volt neki se vétójoga, se bólintási joga, ő neki csak ellenzési joga volt, és Merkel éppen ennek az ellenkezésnek az ellenére tartott ki, és hogyha megnézed, kész van, és tulajdonképpen már csak egy a németeknek csak alá kellett volna írni, hogy
átvételi elismervényt.
Az átvételi elismervényt és az üzembejelzi az engedélyt, és tulajdonképpen akkor tört ki a háború. Amikor ennek rá kellett volna kerülni. Erre a papírra.
Furcsa egybeesések.
Hát nyilván nem furcsa, tehát egészen biztos, hogy vannak összefüggések, de mondom, tehát az egészben én a morális problémát, tehát mondom minden konteótól függetlenül, az egészben ezt a morális problémát ebbe látom, hogy tulajdonképpen egy proxy háborúba hajszoljuk bele ezt a két testvér népet, mert lássuk be, hogy ezért is őrültség ez a népirtásos narratíva, amit nap mint nap olvashatunk a balliberális médiában, mert senki se akarja az ukrán népet kiirtani.
Maga Putyin is mondta, hogy testvérnemzet vagyunk, orosz meg ukrán, vagy nem
hát
tudom.
Sőt, az ő logikája szerint még csak nem is testvér, hanem ugyanaz nemzet. Igen. Tehát ezzel mondom, hogy óvatosabban kéne dobálózni a szavakkal. És hát itt érkezünk el egy olyan témához, ami már a harmadik felvonás lehetne, de talán azt majd a jövő héten meg tudjuk beszélni. Ez pedig az, hogy a zsidó kártya és a holokauszt kártya milyen szerepet játszik ebben a háborús konfliktusban, és hogy ez milyen elképesztő veszélyekkel jár szerintem a zsidóságra és Izraelre nézve. És
szerintem is legyen jövő héten ez a téma, az egyik téma. A másik témát, azt már most eszembe jutott az a iráni atomalkó témája, aminek is van aktualitása, most nem akarok mélyen belemenni, de közeleg annak, hogy pont kerüljön az íre, ilyen vagy olyan módon, vészesen, az elkövetkező hetekben ez ilyen vagy olyan módon megtörténik. Az izraeli védelminiszter Gantz azt mondta, hogy itt szükség van egy azonnali B-tervre ezzel kapcsolatban. Erről megbeszéljünk majd a jövő héten, beszélünk a zsidókártyáról.
Mert az A-terv, azért tegyük hozzá, mert az A-terv az, hogy nincs atomalkú.
Az A-terv az, hogy nincsen atomalkú. Tehát ebben a formában ez nem egy aláírható, okay. Izrael szempontjából nem egy aláírható, és Amerikában már a demokrata oldalról is, erről is lehetett olvasni a Neokonon, a demokrata oldalról is olyan hangok szólaltak meg, amelyek óvaintik a saját kormányzatukat, hogy aláírják ezt a...
És itt emeljük ki, hogy az izraeli védelmi miniszter szeretne B-tervet kidolgozni, akinek ugye ott van a puska a hátán.
Igen, úgyhogy erről megbeszélünk a jövő héten. Jövő héten jelentkezünk, kedves nézőink, hallgatóink. Addig is olvassátok a Neokont, www.neokohön.hu. Olvassátok az írásainkat.
Nem kell
W-t beírni, már anélkül is megy, neokon.hu. Olvassátok az oldalt, terjesszétek a hírt a podcastről, jövő héten szélesebb körben fogunk találkozni, és tovább beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.